Mondta már nektek apa, anya, vagy iskola, melyikőtök iskolás? Tanítónéni, hogy üljetek a helyetekre?
Igen.
Menjetek a helyetekre?
Uh-huh.
Este bújj az ágyba, mert ott a helyed?
Igen.
Igen? Én ma erről szeretnék nektek beszélni egy kicsit, hogy milyen jó dolog az, ha helyünkön vagyunk. Ez lesz a gyermek történet, hogy a Jóisten hogyan áldja meg azokat, akik a helyükön vannak. Mert az életben minden pillanatban a helyünkön kell lennünk. Szombaton a helyünk, a gyülekezet is. Hétközben otthon a játszás is a helyetek. Az iskolásoknak a tanulás, az íróasztal, az is a helyük. Ismeritek Mózes történetét?
Igen.
Hogy született Mózes? Hol született? Ki tudja, hol született Mózes?
Egyiptomban.
És ott a szüleik, meg a zsidó nép nagyon gazdag és nagyon jó módú nép voltak?
Ott már a pankutya is járt Egyiptomban.
Igen. És Mózes szülei milyen helyzetben voltak?
Szegények.
Rabszolgák voltak. Az egyiptomi fáraó úgy rendelkezett, hogy rabszolgák legyenek. Tudjátok, mit jelent a rabszolga? Mindig azt kell csinálni, amit mondanak. Mert különben nagyon súlyos büntetés éri őket.
És az ember... Tették a derásra.
Hát igen.
És hogy megverik.
És megverik. Bizony. Sőt, ennél még sokkal rosszabb dolog történt, mert azt mondták, hogy ha kisfiú születik, azt meg kell ölni. Hát ez nagyon gonosz dolog. Olvastátok, már hallottátok ezt a történetet, ugye?
Mert a fáraó csak a lányokat szereti.
Meg úgy rendelkezett, hogy nehogy már a fiúk megnőjenek, és erős nép legyenek. És képzeljétek el, hogy megszületett Mózes, és a bábák, a szülésznők azt mondták, hogy hát mi azért nem teljesítettük ezt a parancsolatot, mert gyorsan megszülettek ezek a gyermekek, mert a Jóisten velük volt, vigyázta őket, és az isteni védelem alatt voltak, de hát nem tudták túl sokáig rejtegetni ezt a kisbabát, és a szüleik mit készítettek? Egy kis Mózes kosarat, ugye elnevezték Mózesről, egy kis kosarat gyékényből bevonták szurokkal, gyantával, és hova tették? A vízre, a sás közé. Hát szerintetek jó döntés ez?
Igen.
Mi történik egy kisbabával a folyó partján a nád között? És?
Meghallja valaki,
és ha meglátja,
hogy... Örömbe fogadja.
Hát, a zsidó kisfiúkkal nem ezt csinálták. De a Jóisten szerette ezt a kisgyermeket? És vigyázott rá, és hát az lett a végén, amit te mondtál, de miért valósulhatott meg, hogy a fáraó lánya örökbe fogadta a kis Mózest? Hol volt Mirjámnak a helye? Mirjám volt a lány testvére. Lehet, hogy akkora volt, mint ti. És azt mondták a szülei, menjél, és figyeld, hogy mi történik. A szülők nem mehettek oda, mert egyből kiderült volna, hogy az ő gyermekük, és lehet, hogy nagyon gonosz dolgot cselekedtek volna az egyiptomiak. De Mirjámnak ott volt a helye. Elvállaltátok volna, hogy ott figyelitek, hogy mi történik a kis testvéretekkel? Ugye? És most vállaljátok, ha anya azt mondja, hogy gyere ide és segíts nekem?
Igen.
Igen? Nagyon jó. Tehát, hogyha megtanuljuk azt, hogy a helyünkön legyünk, és a feladatunkat végezzük, akkor a Jóisten vigyáz ránk, és megáld bennünket. Azért, mert megtanuljuk azt, hogy a helyünkön legyünk. Az iskolába lehet össze-vissza mászkálni óra alatt? Nem. Te meg fussa lehet.
Oda vittem a vagyok a helyához.
Majd. Jó? Majd én segít. Jó? Mesélj! Bocsánat. Ő tudja, jó? Most a helyünk ott, hogy üljünk, ő még pici, még nem tanulta meg, majd megtanulja ő is, hogy a helyén legyen, jó? És Miriam ott volt a helyén, és amikor jött a fáraó lánya, és meghallotta a sírást, akkor azt mondta a lányoknak, akik vele voltak, hogy hozzátok ide nekem. És adott bölcsességet Miriamnak a jó Isten?
Igen.
Ugye? Aki a helyén van, az bölcsességet is kap, és a jó Isten meg tudta őrizni, és azt mondta, hogy hozzak-e egy héber szoktatós asszony.
Héber.
Hát a zsidó. Az édesanyját akarta oda hívni. Tudod? Nehogy egy egyiptomi nevelje föl az ő testvérét. És a fáraó lánya azt mondta, hogy jó. Hívj egy asszony. És fáraó lánya Mózes édesanyjának azt mondta, hogy nevelt fel nekem ezt a gyermeket. És ez csak azért...
Azt mondta, hogy egy, hogy kitakarítsam a fejaszt, és meg is tett.
Nagyon jó. Akkor a helyeden voltál. Így legyen mindig. Jó? És ha jó Isten...
Ha ez a múlikat betegye a szekény.
Igen, ez is.
Azt is megtette.
Ez is nagyon jó. Ezt jelenti a helyünkön lenni. Hogy odafigyelni, azt tenni, és tudjátok, hogy milyen helyet készít nekünk az Úr Jézus?
Jót.
Nagyon-nagyon jót. A mennyben készít helyet. Azt mondta, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek a mennyben, és majd eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol Jézus van, ti is ott lehessetek. Szeretnétek majd azon a helyen is, amit nektek készített az Úr Jézus, ott lenni?
Igen.
És hogy tanulhatjuk meg, hogy juthatunk el oda? Hogyha most megtanuljuk, hogy mindig a helyünkön legyünk. Segítsen benneteket a jó Isten, hogy ez megvalósulhasson. Összetesszük a kezünket, imádkozva kezdet. Úr Jézusunk, kérünk téged, áld meg a gyermekeket, segítsd őket, hogyha sokszor nehéz is, időnként nekünk felnőtteknek is nehéz a helyünkön lenni, de most megszeressék ezt az engedelmességet, és legyenek neked hasznos eszközei. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és segíted őket, hogy most is a helyükön legyenek, amíg egy fél óráig a szüleik figyelnek az Isten tiszteletre. Őrizd meg ebben őket, kérünk Istenünket a kegyelmet. Adjad kívül a csendességet. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a meleg, igazán meleg nyári szombatnapon. És egy olyan Biblia verssel kezdenénk a mai ige szolgálatot. Timóteushoz írt második levél, második fejezete, 19. versében azt mondja az ige, ismeri az Úr az övéit. És olyan érdekes kijelentés, nem? Hát nem mindenkit ismer az Isten. Logikus, hogy ismer mindenkit, tehát az övéit is ismeri, tudja, hogy ki kicsoda. És egy másik gondolat, Tesszalonikai második levélben, amit úgy első olvasásra, ha nem olvassuk tovább a Bibliát, akkor hát szinte már igazságtalannak is tarthatjuk. Azt mondja itt az ige, Tesszalonika második levél első fejezet 8. versében, hogy az Isten tűznek lángjában fog igazságot szolgáltatni, bosszút állni azokon, akik nem ismerik az Istent, és akik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Hát
Mindegyiknél az ismeretről van szó, hogy Isten ismeri az övéit, aztán ha ez nem kölcsönös, hogy az ember is ismeri az Istent, sőt, még engedelmeskedik is az Istennek. Ha ez nem valósul meg valakinek az életében, akkor annak az életében ott lesz az igazságszolgáltatás. Aztán később természetesen válaszol a második fejezetben az ige itt arra, hogy szó sincs arról, hogyha valaki nem ismeri az Istent, akkor Isten bosszút állna rajta, hanem azt mondja a második fejezet 10. verse, hogy akik nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. Na most próbáljuk meg egy kicsit körbejárni azt, hogy miért mondja az ige azt, hogy ismeri az Úr az övéit. A Bibliában az ismeret szó az egy mély lelki kapcsolatról szól. Legelőször akkor jelenik meg a Bibliában az, hogy ismer valaki valakit, amikor Ádám Éva kapcsolatáról azt mondja, hogy ismerte Ádám az ő feleségét, Évát, és született gyermekük. Tehát az a legmeghittebb, legmélyebb közösség, ami két ember között megvalósulhat, és amikor Isten azt mondja, hogy ismeri az Úr az övéit, akkor ez a sokkal mélyebb értelmű bibliai üzenet szólít meg bennünket. Ez a belső lelki meghitt kapcsolat. Aztán azt is olvassuk a Bibliában, hogy Isten nem csak hogy ismer bennünket, hanem ismeri a mi szívünket, ismeri a mi belső lelki folyamatainkat, ismeri a mi vágyainkat, ismeri a mi szívünk állapotát jobban, mint ahogy mi magunk ismerjük önmagunkat. De nézzük meg, hogy mi Isten célja velünk. Mi a célja Istennek velünk, amikor ő ismerni akar, amikor lelki közösségben akar lenni velünk? Pál apostol vall erről, a folyamatról, Filippi beliekhez írt levél 3. fejezetét keressük ki. Amikor Pál apostol beszél arról, hogy hogyan élt vallásos életet úgy, hogy nem ismerte az Istent, és aztán mi lett a következménye annak, amikor nem csak hallotta az Isten hangját, hanem amikor Isten úgy szólíthatta meg őt, hogy létrejöhetett ez a meghitt belső lelki közösség kapcsolat Pál apostol és Isten Jézus Krisztus között. A 3. verstől olvasom, azt mondja Pál önmagáról, mi vagyunk a körülmetélkedés, akik lélekben szolgálunk az Istennek, és a Krisztus Jézusban dicsekedünk, és nem a testben bizakodunk. Azt mondja, jól lehet, én nekem van bizakodásom test szerint is, ha bárki más mer testben bizakodni, én sokkal inkább. Körülmetéltettem 8. napon, Izrael nemzetségéből, Benyámin törzséből való vagyok, zsidókból való zsidó, törvény tekintetében farizeus, buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Azt mondja, hogy ő tökéletes volt a vallásosságában. Hát az elején azért nem így kezdi, hanem azt mondja, hogy akik lélekben szolgálunk Istennek. És ez a múltról való vallomása. Lehet úgy formailag vallásosnak lenni, hogy nincs meghitt közösségi lelki kapcsolatunk Jézus Krisztussal? A Szentlélek által? Ugye Pál apostol erről beszél. És ez a fajta vallásosság torzult? Vallásosság? Egészen olyan mértékig, hogy azt mondja, hogy ő olyan buzgó volt, hogy üldözte a keresztényeket. Mi a megoldás? Hova jutott el Pál apostol? Ebből a formai vallásosságból. Azt mondja, hogy a törvény tekintetében ő fedhetetlen volt. Betartotta az Isten törvényét. Farizeus volt. Odafigyelt minden apró részletre. Vigyázott az egyház tisztaságára. Üldözte azokat, akik az egyházban mertek mást gondolni, másképp hinni. És aztán ismerjük jól a történetet, hogy látta Isten azt, hogy Pál tényleg őszintén gondolja. Nem mondhatjuk, hogy ez gonoszságból tette. Ő így hitte, így tudta. És Isten, amikor megszólította őt, ismerjük nagyon jól az elhívásának a történetét, hogy Isten segített neki, amikor Jézussal találkozott, hogy ez a vallásosság összeomoljon, és egy új alapra építsen ezután Pál apostol. És ennek az lett a következménye, olvassuk tovább a 7. verset, de amelyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent, az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. És találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján, hogy megismerjem őt, és az ő feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához, ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására. Eddig olvasnám az igét. Pál apostol, amikor megértette, hogy úgy volt vallásos, hogy az Istennel nem volt személyes közössége és személyes kapcsolata, akkor azt mondja, hogy mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, mert hogy ez a vallásosság az ő lelkületét, az ő szívét nem tudta átjárni és áthatni. Nem tudott kiteljesedni az életében a szeretet, a másokért való felelősségérzet. Volt benne felelősségérzet, de ez egész másképp működött. Szeretet nélkül. Mert felelősségérzetből üldözte a keresztényeket, csak éppen nem az Isten jóváhagyásával, hanem a saját személyes buzgósága által, amit nem Isten inspirált, és nem Isten adta rá ezt a késztetést, és nem Isten bízta meg ezzel a feladattal. Ki bízta meg vele? Ugye levelet kapott a vezetőségtől, hogy menjen, és üldözze a keresztényeket, akik Krisztust is keresztre feszítették. És mi lett az életének a célja, az értelme? Azt mondja, hogy a Krisztust megnyerjem, a 8. versben. Krisztust megnyerjem. Meg kell nyerni magunknak Krisztust? Nem Krisztus akar megnyerni bennünket önmagának? Itt van a kölcsönösség. Krisztus küzd értünk, és amikor Pál azt mondja, hogy én a Krisztust meg akarom nyerni önmagamnak, akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy be tudjam fogadni Krisztust az én életembe, hogy Krisztus irányíthatná az életemet. És azt mondja, hogy a Krisztus megnyerni annyit jelent, hogy találtassam ő benne. és ez az ő benne, ez az a szent kapcsolat Krisztussal, a Szentlélek által, amiről beszélt Jézus nekik a földi élete során. Ismerték a tanítványok Krisztust? 3,5 évig együtt jártak vele. Ismerték igazán? Beengedték Krisztus szavait, gondolatait, lelkületét az ő szívükbe? Tiltakoztak, sokszor másképp gondolkodtak. Ez a belső lelki irányítás volt az, amit nem engedtek meg Jézusnak, hogy átformálja a szemléletüket, a vágyaikat, a terveiket. És azt mondja, hogy nekem nincs saját igazságom a törvényből, nem a törvény ment meg, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján, és azt mondja, hogy megismerjem őt. Ismerjük a közmondást, lokva ismerni az embert. Barátok, iskolatársak, ha együtt laknak, ott sok minden előjön. És Istennel való személyes kapcsolatban is egy sokkal mélyebb Istenismeretre jutunk el, hogy hogyan kezel bennünket Isten egy adott élethelyzetben. Én sokszor megszégyenültem az életben Isten előtt, amikor valami olyat tettem, ami hát nem éppen ezt kellett volna, vagy így kellett volna, vagy a lelkület kérdése, és az Isten olyan szeretettel figyelmeztetett. Nem ítélkezve, nem kárhoztatva, nem bántva. A gyermeknevelésben is a legjobb módszer, amikor azt a kisgyermeket az anya magához öleli, vagy az apa. Amikor magunkhoz öleljük, megérzi a szeretetet. Megérzi azt, hogy jót akarunk. Isten is így akar magához ölelni bennünket. Így akar segíteni nekünk, és elcsendesíteni a mi lelkünket. És azt mondja, hogy megismerjem őt, és az ő feltámadásának erejét. Nagyon érdekes ez a kifejezés. Hát Jézus a maga hatalma által támadt fel. Azt írja az ige, hogy az atya feltámasztotta őt a halálból, de miért támadhatott fel Jézus? Az ítélet halála után. Miért? Mert amíg élt, addig Jézus folyamatosan az atyával való közösségben élt. És nyilván azért lehetett megváltónk, mert ő ebből az állapotból soha nem került ki. Az Istennel való közösség által jutott Jézus győzelemről győzelemre. Miért nem lázadt fel Jézus a tanítványok ellen? Miért nem lett a lelkülete rideg, amikor kimondta azt, hogy parázna nemzetség, meddig szenvedlek titeket? Amikor keményen meg kellett fednie a tanítványokat, mert a kananeus asszony simán elzavarták volna. Mert ott volt benne a szeretet lelkülete, a segíteni akarás lelkülete, a Szentlélekkel való közösség, az atyával való mély lelki kapcsolat által. Nyerte el azt a szeretetet, ami teherbíró szeretet, ami erőt kap. Hogy most ne a kisbaba sírását halljuk, hanem az Isten hangját. Azt mondja az ige, hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának erejét. És igazából az erő Jézusnak nem a feltámadáshoz kellett, hanem, hogy ő kitartson a halálig. Hogy mind halálig hű maradjon hozzánk. hozzánk, akik hitetlenkedünk, hűtlenkedünk, erőtlenek vagyunk, pedig ott van az erőforrása az életünkben. Azt mondja, figyeljük meg, mennyire reális a Biblia, és az ő szenvedéseiben való részesülésemet. Aki azt mondja, hogy szenvedés nélkül éli a hit életét, az nagy valószínűség szerint nem éli. Hát ilyen nincs. Még Jézusról is azt mondja a Biblia, hogy elszenvedvén őket szeretetben. Az életben időnként még magunkat is nehéz elviselni, nem? Másokat meg a meleget, a túlhideget, a most miért sikos az út most. Tehát nehéz az élet. Szenvedés nélkül ezen a földön nem lehet élni. De azt mondja az ige, hogy ahogy Jézus elszenvedte azokat a nehezebb élethelyzeteket, hogy a tanár nem volt igazságos, hogy olyat kérdezett, amit föl se adott, van ilyen, ugye? És aztán jött a rosszabb jegy, sok igazságtalanság történik az életben. De azt mondja, ez Krisztus szenvedése. Mert aki titeket bánt, az engem bánt, mondja Isten. És azt mondja, ezzel fejezi be, hasonlóvá lévén az ő halálához, ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására. És újra fölteszem a kérdést, hogy halt meg Jézus? Leszállhatott volna a keresztről, ugye? És nem szállt le. Végig vitte. Amikor azt mondjuk, hogy már elegem van, nem bírom. Jézusban is voltak ilyen érzések, de mindig megküzdötte. Sőt, mindig előre készült, hogy ne is nagyon fogalmazódjon meg ez a gondolat, hogy a szeretet felülírja, a szeretet szolgálat felülírja ezeket az érzéseket, ezeket a gondolatokat, ezeket a vágyakat, hogy menekülhetnékem van. És Isten megőrizte, és megtartotta Jézus Krisztust, és azt mondja Pál, hogy én így szeretnék élni. Máskor egyszerűbben, röviden megfogalmazza ezt a kérdést, azt mondja, hogy a Jézus élete legyen látható a mi halandó testünkben. De a folyamat ez. Mert csak így lesz látható Jézus élete. Csak így lesz a mi vallásosságunk, nem formai vallásosság. Egy picit nézzük meg, hogy mit mond az ige, hogy mennyire nem éri meg formailag vallásosnak lenni. Máté evangélium a 7. fejezetében azt olvassuk, és a Bibliának ez talán az egyik legmegindítóbb, megrendítőbb kijelentése. Jézus szájából, ugye a hegyi beszéd végén azt mondja Máté 7.21-től, nem minden, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem a manapon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben üztünk-e ördögöket? Nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Nagy vallásos cselekedetekről van szó. És Jézus azt mondja, távozzatok tőlem, sohasem ismertelek titeket. Nem engedtétek, hogy a szívetekben lakozzam folyamatosan. Vagy ha meg is törik, mert megtörik. Még a legjobb házasságban is vannak összezördülések, feszültségek. De ahogy a házasságban rendezni lehet a kapcsolatot, ugyanúgy lehet Istennel is rendezni. Bánjátok meg bűneiteket, térjetek meg az Úrhoz, ami Istenünkhöz, és bővelkedik a megbocsátásban. És helyreáll ez a belső lelki kapcsolat, hogy azt mondhassa majd, hogy igen, téged ismertelek, ismeri az Úr az övéit. Pál így fogalmaz, nem tudjátok, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma? És ezért kér bennünket, hogy vigyázzunk. A Tisztus példázatában is a késve érkezőket, akiknek nem volt elég olajuk, nekik is ugyanezt mondja, hogy nem ismerlek titeket, és bezáraték az ajtó. János evangélium a 15. fejezetében pedig arra utal, amiről az elején is beszéltünk János Pál apostollal kapcsolatban, János evangéliuma 15. fejezetében a 17. verstől olvasom, hogy ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek. Ha gyűlöltiteket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt ti nálatoknál. Ha a világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé. De mivel, hogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ. Emlékezzetek meg ama beszédekről, amelyeket én mondtam néktek. Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd. Ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd. De mindezt az én nevemért cselekszik veletek, mivel hogy nem ismerik azt, aki küldött engem. És aztán arról beszél Jézus, hogy ok nélkül, aki gyűlölik Istent, gyűlölni fogja azt is, aki Krisztus követője, és utána azt mondja, hogy ezeket 16. fejezet, ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok, a gyülekezetekből kirekesztenek titeket, sőt, jön idő, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik, mint Pál is, és ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az atyát, sem engem. Tehát utal rá Jézus, hogy a földi történelemben ez nagyon sokszor meg fog valósulni, és hát ugye ismerjük a történelmet, hogy a keresztény üldözés az keresztények által valósult meg többnyire, és azt mondja, ezért mondja először a tanítványoknak, hogy szeressétek egymást. Fogadjatok be engem, mondja Jézus, a szívetekbe. Mert ha a szívünkben lakozik a megváltó a Szentlélek által, akkor sohasem fogalmazódhat meg gyűlölet másokkal szemben. Mit tesz Isten azért, hogy mi ismerhessük őt? Ugye a legnagyobb válasz Jézus kereszt áldozata. A tanítványok is akkor ismerték meg igazán, amikor meghalt értük, amikor átélték ezt. János evangélium a 10. fejezetében a jó pásztorról és az ő juhairól szóló jézusi tanításban azt olvassuk, hogy Jézus megszólítja az övéit, szól hozzánk, és segít bennünket. 4. vers azt mondja, mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Isten meg akarja ismertetni velünk az ő hangját. Sajnos a modern kereszténység is próbálja ezt torz irányba elvinni. Emberek mindenféle tapasztalaton keresztül mennek. Mi a biztosíték arra, hogy mi az Isten hangját ismerjük? Mi a biztosíték? Az Isten igéje, az Isten beszéde. Isten nem mond ellent önmagának. Isten az igéjével összhangban szól és cselekszik. Kér tőlünk, tanácsol bennünket, utat mutat. És ezért fontos, hogy az Isten beszéde ott lakozzon a mi szívünkben, a mi elménkben, hogy gondolkodjunk rajta, hogy különbséget tudjunk tenni. Az Isten hangja és az ellenség félrevezető útmutatása között. Egymást is a hangunkról megismerjük. felhív valaki, csak beszól, hogy haló, és már tudom, hogy ki szólalt bele. Ugyanígy szeretné Isten is, hogy ismerjük az ő hangját. És ha igazán megismerjük Jézus Krisztust, ha megvalósul ez a belső lelki közösség, nézzük meg, hogy a tanítványok életében mi lett ennek az eredménye. Ugye a János Evangélium a 14. fejezetében még olyan tapasztalatokról beszél Jézus, ami a lehetőség adott volt, de még nem valósult meg, mert Jézus, amikor tanítja őket, akkor Tamás mondja, hogy nem tudjuk hova mégy, honnan tudhatnánk az utat, és Jézus azt mondja neki, ha megismertetek volna engem, akkor megismertétek volna az én atyámat is, és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. 3,5 évig együtt járnak Jézussal, és Jézus azt mondja nekik, még mindig nem ismertetek meg engem. Pedig a lehetőség ott volt, adott volt. Velem jártatok. És Jézus a saját tapasztalatáról beszél nekik, hogy az Atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi a dolgokat. Higgyetek nékem, 11. vers, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van. Ha pedig nem magukért, a cselekedetekért higgyetek nékem. De tanítványok ugye a keresztáldozat előtt nehezen jutnak el ide. 16. vers azt mondja, én kérem az Atyát, más vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mind örökké. Velünk. Az igazság ama lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Van néhány bibliavers, amire nézve én egy kérdőjelet tennék, hogy nálatok lakik? Bennetek marad? De Jézus mint egy megelőlegezi a bizalmat. És azt mondja, hogy igen, a szívetek vágya ez. Gyakorlatban még nem valósult meg. Ott vannak még az evilági, emberi elgondolások. Ezért még csak alkalmi lehet ez az ott lakozás, ez az isteni vezetés. De Jézus segíti őket. És utána hozzáteszi megint, hogy az ige is ott legyen, hogy el ne tévedjünk, hogy aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki engem szeret, az szereti az én atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Tehát ez a lelki közösség a hívő ember életében nem tartható fenn anélkül, hogy mi az Isten beszéde, az Isten tanítása, az Isten parancsolataiban ne járnánk. Mert a szeretet, ez ezt jelenti, a viszont szeretet, a lelki közösség megvalósulása az ember életében. És a folytatásban is, a 15. fejezetben Jézus erről beszél, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesztő, maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Nézzünk meg két vallomást, hogy Péter hogyan vall, miután Jézus a mennybe ment, és aztán János is hogyan vall. Péter második leveléhez lapozzunk. Péter apostol második levelében az 1. fejezet 2. verse azt mondja, kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében. Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Péter apostol újra és újra azt mondja, hogy Isten megismerése által. Amit mi így is behelyettesíthetünk, hogy a Szentlélek szívünk befogadása által, Krisztus szívünk befogadása által, hogy ő legyen az életünk ura és irányítója. E János első levelében pedig a második fejezet, ugye a második fejezet harmadik verséről azt olvassuk, és arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. És a negyedik fejezet 9. versétől arról beszél, hogy azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Isten, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Mint ha azt mondaná, akkor mi se tudunk más tenni, mert a szívünkbe fogadtuk Istent, és ahogy ő élt a földön, úgy él bennünk tovább. Bennünk és általunk. És én azt a kérdést szeretném föltenni, mi az én vallomásom? Mi a te vallomásod? Mert az emberek erre várnak. Így válunk hiteles képviselőivé az evangéliumnak, a jó hírnek. Ha nem csak mondjuk, hanem éljük is Jézus életét. Engedjük, hogy Jézus éljen bennünk és általunk. És az Isten ehhez adjon kegyelmet nekünk, mert ez a menny felé vezető út. Amen.